Az étkezés közösségi élmény, amiből a gyerekek sem maradhatnak ki, hiszen az ő ízlésük az egész család étterem látogatási szokásaira hatással van. De vajon hogyan alakítják a gyerekkori ízemlékek és a családi étkezési szokások a felnőttkori ízlést?
A nagyon-nagyon korai gyermek számára a világ egy gasztronómia.
Miért érdemes megismerni a gyerekek gasztronyelvét, és hogyan profitálhat ebből egy gasztrovállalkozás?
Hogy ez a tányér az milyen, amin neki adjuk az ételt, az bizony nagyon-nagyon sokat számíthat.
Ötödik adásunkban ezt a témát járjuk körül Forgács Attila gasztropszichológussal és Ambrus Évával, a Manó menü alapítójával.
Érdekel az éttermes világ? Saját üzleted van, vagy a nyitást fontolgatod? Vendéglátásban dolgozol, vagy csak lelkes vendégként követsz mindent, ami ezzel kapcsolatos? Lépj szintet gasztronómiai témájú podcast sorozatunkkal. A Piknik Budapest célja a gasztrovállalkozások edukációja. A tudás megosztást a Mastercard támogatja.
Sziasztok, ez a Piknik Podcast 5. adása, amely abból az alaptézisből indul, hogy mire egy gyermek rájön arra, hogy a rántott dinoszaurusz, amit egész gyermekkorában evett, nem is biztos, hogy triceratops húsból készült, addigra már egy picit késő. És hogy jó volna időben elkezdeni a gasztroedukációját, de hogy mikor és hogy mi ebben a szülők és mi a gasztrovállalkozások feladata, erről szeretnénk sokat beszélni. És az is jó lenne, hogy egy picit túlmutatnánk a virsliket, a bolonyai, rántott húsi, sült krumpli univerzumon, és arra gondoltunk, hogy ha már spagetti, akkor ezt a témát úgy dolgozzuk föl, ahogyan a testvérpárok a spagettit eszik két végéről, és aztán majd fél óra múlva remélem, hogy középen találkozni fogunk, mert egyrészt szeretnénk azt tudni, hogy egészen kicsi gyerekkorban mit lehet tenni azért, hogy változzon, vagy gazdagodjon az ételhez, az étkezéshez való viszony, és azt is szeretnénk tudni, hogy a családon kívül milyen hatások érhetik a gyereket, hogy aztán később jó evő legyen belőle, és egyáltalán egy jó és egészséges és gazdag viszonya alakuljon ki a gasztronómiához. Úgyhogy ez a mostani alapállásunk, és akkor a spagetti egyik végén Ambrus Éva, a többi 40 ezer követővel rendelkező Manó menü alapítója, gyerek etetés és hozzátáplálási szakértő, a spagetti másik végén pedig Forgács Attila, a hazai gasztropszichológia egyik megalapítója, számtalan cikk szerzője és hazai, illetve külföldi egyetemek oktatója a témában. És én első körben arra lennék kíváncsi, hogy amikor nem evésről, hanem gasztronómiáról beszélünk, ez mikor kezdődik? Mert nálam a gasztronómia az mindaz, ami már nem a túlélésről szól. Tehát mikortól érdemes akár csak egy gyermek esetében arról beszélni, hogy ez már gasztronómia, és nem az életben maradásért történő evés.
Hát azért ez ennek a pszichológiája szerintem picikorban nem ennyire bonyolult, tehát hogy akkor még ugye a szükségletek határozzák meg egy kisgyermeknek az igényeit. De szerintem a szülőket nem szabad azzal nagyon bizonytalanítani, hogy azt gondoljuk, hogy ez valamilyen nagyon bonyolult dolog, mert hogy azért az első időszakban azért itt bőven arról van szó, hogy finom zöldségekből, gyümölcsökből, gabonákból, húsokból fincsi falatokat készítünk nekik, tehát azért túlságosan nem gondoljuk ezt túl, és pont ez a lényege, hogy ne gondoljuk túl, mert hogy legyen egyfajta természetesség, egyfajta könnyedség ebbe a dologba, mert ugye minden olyan dolog, amire rágörcsölünk, vagy túlságosan profik akarunk benne lenni, akkor az akár balul is elsülhet.
Én arra emlékszem, hogy két szó körül forgott a gyerekek etetése, az egyik az a rettegett allergizáció, a másik pedig a jaj csak meg ne fulladjon. Tehát ez volt a mágikus két kifejezés, amitől rettegtünk.
Hát igen, ez szerintem lehet, hogy erről mi is tehetünk, akik ugye sokat beszélünk erről a témáról, de nem feltétlenül azért szeretnénk erről sokat beszélni, mert hogy megijeszteni szeretnénk a szülőket, hanem hogy egy olyan magabiztos tudást szeretnénk adni nekik információt, amivel jó, hogyha tisztában vannak.
Maradnék ennél a kezdeti fogalomnál, és nyilván Attila, nem kényszerítünk téged mindig abba a mederbe, hogy te leszel az, aki majd a gasztrovállalkozások oldaláról közelíti meg a témát, de evés kontra vagy és gasztronómia te szempontjaid szerint hol válik ketté?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én Woody Allennel kezdeném. Woody Allennek van egy zseniális...
Az mindig jó.
Mindig jó. Van egy zseniális mondata. Ő viszont ezt Shakespeare-től lopta, egy kicsit átformálta a Shakespeare-i alapgondolatot. Azt mondja, hogy étterem az egész világ. És az egészen pici gyermek számára valóban étterem az egész világ. Tehát, és úgy is hívjuk a csecsemőkori létet, hogy orális kor Freud nyomán, mert hogy a gyermeknek minden gasztronómia, mindent a szájába tesz. Meg akarja tudni valamiről, hogy az micsoda, akkor azt megkóstolja. Az ételt is, meg a nem ételt is. Aztán majd az egy éves kor után ott lesz egy nagyon nagy fordulat, amikor rácsap az ellentétjébe, és akkor elérkezünk a témánkhoz körülbelül. De hát ugye a nagyon-nagyon korai gyermek számára a világ egy gasztronómia.
Mennyire vagytok biztosak abban, hogy a gyermekkori étkezési szokások, vagy etetési szokások, ezek végül megjelennek a felnőttkori étkezési szokásokban. Ez mitől biztos? Mert nyugodtan gondolhatjuk azt, hogy én céklából, brokkoliból, vagy krumpiból csináltam a pépet 9 hónapos korában, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy végül nem tudom elvinni 10 évesen egy
szabad egy kicsit korábbra menni? Számos kísérlet szól arról, hogy mi már a megszületés előtt, amit az anya eszik, az meghatározza az ízpreferenciát. De nem szép, hogy ezt mondom, de patkányokkal végeztek kísérletet, vemhes patkánynak fokhagymát adtak. Az a kölyök, ami embrió korában, magzati korában az anyja étkezésén keresztül megismerkedett a fokhagymával, az evett később is fokhagymát, míg az a patkány, aki nem találkozott magzati korba ezzel az ízzel, az nem. Tehát nagyon-nagyon-nagyon korán beíródnak az ízpreferenciák. Azt is mondhatnánk, hogy az ízpreferencia az egy ilyen konzervatív valami. Megkérdeztünk egyetemistákat, hogy mi a kedvenc ételük, és kitől ismerik azt, és az egyetemistáknak a 75%-a az anyai örökli a kedvenc ételét. 50% azt mondja, amit az anyám főzött, valami olyan ételt, és a maradék 25% azt mondja, hogy a nagymama főztje az, ami a legfontosabb. És azért a gasztrovállalkozásoknak van egy ilyen halvány mesdje, mert a maradék 25% az, ami azt mondja, hogy szakácskönyv, főzős műsor, éttermi élmény, de mondjuk ez a 25% is azért elég jelentős, de ugye azért mégiscsak ezek a korai ízek, ezek azok, amik az étkezési kultúránkat a legdominánsabban meghatározzák.
Tehát, ha jól értem, ezek nem is ízemlékek, hanem ezek kódolt ízek.
Igen, és ugye? Most ennyire, hogy patkány, és hogy otthonról hozzuk a kedvenc ételünket, hát erre gyönyörű szép példa, biztos ismeritek ti is a Walt Disney-nek a Ratatouille, tehát a Lecsó című meséjét.
Alapmű.
És ott ugye az ételkritikusnak, ugye a lecsó, vagyis hát a kis patkány, az egy francia lecsót készít el, és ugye ott egyből feltornyosulnak a régi emlékek, tehát nagyon jó, hogy Attila pont a patkányokat és ezeket hozta be, tehát ez is egy nagyon jó összekapcsolása. Valóban így van. Tehát, hogy azt veszük észre, hogy attól az édesanyja a várandóság alatt a lehetőségeihez képest a leginkább változatosan táplálkozott, és aztán tud arra időt, energiát fordítani, hogy az első időszakban, amikor a hozzátáplás elkezdődik, akkor is ezeket a változatosságokat megtartsa. Azoknál ugye például egy ilyen bölcsödei vagy óvodai közösségben azt veszük észre, hogy kevesebb probléma van. Mert, hogy amit mondta, hogy mi lehet a biztosíték arra, hát egész egyszerűen csak az, hogy akár ismeri az ételt. Tehát nekem például a kisfiam, amikor bement az óvodába, akkor annyit mondtak az óvónénik, pár hét utának nem tudták, hogy én még mivel foglalkozom, hogy a Martin az egyedüli gyerek, amikor letesznek valami ételt elé, ő meg tudja mondani, hogy az micsoda. És nem azt kérdezi, hogy ez mi.
Ez már inkább egy emlék.
Hát, vagy
arról, azt, hogy egyébként te letetted elé az asztalra annak idején,
hát
vagy beletúrmik szóltad
az
ételben.
Igen, vagy meg tudta mondani azt, hogy egyébként én ezt szeretem, vagy nem szeretem, meg fogja enni, nem fogja megenni, de nem volt azzal gond, hogy most meg kellett ahhoz kóstolnia, mert majd aztán ide is eljutunk, ugye, hogy ha oviba jutunk, vagy bölcsibe oda először, hogy akkor lát egyfajta ételt, vagy alapanyagot először, de akkor már viszonylag kisebb az esélye arra, hogy ott éppen meg fogja kóstolni.
Melyik az a kor, ameddig a legegyszerűbben lehet a spektrumot szélesíteni, mert azt szerintem talán minden szülő számára világos, hogy eljön az az időszak, amikor ez a spektrum bármit csinálunk, egyszerűen elkezd szűkülni, és akkor drámai módon eljutunk a triceratopshoz. Meddig lehet gazdagítani a spektrumot, amíg azt tudjuk mondani, hogy minél többet adunk, annál többet kóstol, és várhatóan szeret és fogyaszt.
Hát több fázisa van ennek, de van egy ilyen kritikus időszak, a gyerek másfél-két éves koránál van egy hatalmas nagy fordulat. A korábbi orális fázisból, amikor mindent a szájába tett megkóstolni és megnézni, hogy mi az, hirtelen nem fog enni olyasmit, amit előtte nem mutatott meg az anya. Ezt hívják a gasztronómiában neofóbiának, az új íztől való rettegésnek, és ennek evolúciós eredete van. Ugyanis az ősünk is körülbelül másfél-két éves korában elindult. Az anyai kontroll az oldódott, rendkívül veszélyes lett volna, hogyha továbbra is mindent a szájába tesz. Az evolúció úgy szelektált bennünket, hogy másfél éves kort követően, amit nem ismer, azt egész egyszerűen nem hajlandó megenni, mert az potenciális méreg lehet. És sajnálattal éppen az egészséges ételekre vonatkozik leginkább ez a neofóbia, zöldségre, gyümölcsre. Ennek is evolúciós oka van, mert a zöldség és a gyümölcs az, ami méreganyaggal védekezik az ősünkkel szemben, míg nem az állatok, leszámítva a csörgőkígyót, elmenekül, hogyha jön a gyerek és játszani akar vele. Tehát ez milyen belénk van kódolva, túlélés értéke volt valamikor, most meg csak a problémák jönnek belőle, de nagyon általános, mert ugye ezt nagyon-nagyon ismerik ám a szülők, hogy a gyermek egész egyszerűen nem akar megenni a bölcsődébe, meg otthon se egy csomó mindent, és ugye ennek ilyen súlyossági fokai vannak. Van, aki az se, amit korábban kapott. Már az se nagyon, nem olyan az állaga, nem olyan a kinézete, nem úgy van megterítve. Nem az adja, nem az a személy adja, aki szokta adni. Rendkívül érzékeny lesz szám a gyermek másfél éves kora után, és hogyha lehet következő fázis mondani, hát 12 éves kor környékében ez általában oldódik, tehát egy ilyen korai serdülőkorban, akkor a kortársaknak a viszonyítási pontjai, hogy ők mit tesznek, akkor ez oldódni szokott, és akkor ez általában megoldódik. Nekem volt olyan 25 éves páciensem, aki serpenyős burgonyán élt az utóbbi nem tudom hány évben, diabétesszel és elhízással és nagyon súlyos monofágia, vagy kizárólag serpenyős burgonyát volt képes megenni.
Az érdekes, hogy ezek szerint bármilyen menüt, akár gyermekmenüt állít össze egy gasztrovállalkozás, valójában egy szinte számára eleve elrendeltetett ízlésű vagy nem ízlésű gyermeket próbál behúzni vagy bevonni a vállalkozásába, hiszen mit tud tenni egy szakács vagy egy gasztrovállalkozó, ha egyszer másfél éves koráig az anyuka vagy az apuka nem készítette fel a gyereket arra, hogy el lehet menni, és persze majd arról beszélünk, hogy mit jelent az elmenni és máshol enni, mint otthon az asztalnál vagy az etetőszékben. De ha valaki igazán tudatos abból a szempontból, hogy szeretné, hogy egy nyitott a gasztronómia az ételek felé nyitott gyermeke legyen, akkor akár hányszor kóstoltatni egy ételt, mikor adni föl? Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés az, hogy tehát mikor hiszem azt el, hogy ezt akkor nem szereti a gyerek. Egyáltalán van ilyen, hogy nem szereti? Mi az, hogy nem
hát
szereti?
Hát persze, hogy van ilyen. Hát úgy, hogy neked is vannak olyan ételek, amit nem szeretsz a gyerekeknél, ugyanúgy lehetnek ilyenek.
De igazából minden finom, nem?
Hát
én egy picit úgy vagyok.
Határok nagyon szeretik az ökörszemet például sütve, megeszik meg a mosatlan
birkabelet. Én úgy vagyok vele, hogy
nagyon ízletesen eszik.
Ha az ízlik sok-sok embernek, akkor valószínűleg abban van valami jó, csak le kell győzni hozzá a gátlásainkat.
Hát igen, tehát hogy azért maradunk az európai étel.
A patkány csörgőkígyó ökörszem vonal azért egy merész csapás.
Szerintem Attila annyi példát tudna nekünk mondani, amivel így az ezt és mindennek az ellentétjét is tudnánk bizonyítani, de szóval, hogy ott tartottunk, hogy szereti-e vagy nem szereti, persze, hogy van olyan, hogy nem szereti, de azért ugye egy kisgyereknél ez sajnos nem annyira egyértelmű, mint már egy felnőttnél, főleg ugye a gyerekek nagy többsége, amikor még elkezdjük nekik adni az újdonságokat, akkor ők még nem is beszélnek, tehát nem feltétlenül tudják úgy a tudtunkra adni azt, hogy most ezt nem szeretem, most ezt a színe miatt, az illata miatt, az állaga miatt, bármi miatt, hogy ilyenkor általában elfordítja a fejét, tehát az egy nagyon egyértelmű jelzés lehet nekünk szülőknek, hogy abból nem szeretne vagy megkóstolni sem, vagy nem szeretne többet enni. De gyakorlatilag, amit ugye tenni tudunk, az, hogy ebbe az időszakban, amit az Attila említett, ez a másfél éves korig legalább, a lehető legtöbb fajta ételt megkóstoltatjuk velük, és az a legtöbb fajta, az nem csak féleségben érthető, vagy értendő, hanem ugye állagok tekintetében is. Tehát, hogy most mondjak egy példát, mondjuk egy répa tekintetében, hogyha mondjuk azt párolva kínáljuk a babának, nem 50-szer párolva érdemes adni, hanem mondjuk akár lereszelve, vagy sütőben kisütve ropogósra, vagy turmixba beletéve, vagy ténylegesen ilyen püré formájában, tehát hogy az állagok tekintetében is érdemes többféle próbálkozásnak alávetni az egyes gyümölcsöt vagy zöldséget, mert lehetséges, hogy valami olyan dolog fogja meghozni az áttörést, amire egyáltalán nem is számítunk. És most az előző témánál még az jutott eszembe ez a, hogy nem úgy néz ki, nem olyan az íze hasonló. Én tészen emlékszem, szintén ovis saját példa, amikor jött haza a kisfiam az óvodából, és kis krokodil könnyek folytak az arcán, hogy anya, itt az óvodába a paradicsomleves édes, mert hogy neki ez az egyik kedvenc étele, de mi otthon bazsalikomosan, zöldségesen, picit sósabb ízvilággal eszük, és hát ő azt egyfajta megszentségtelenítésnek élte meg, és egyébként sokat beszéltünk, nyilván akkor ő már ugye 3 éves volt, ő beszélt, és tudtunk jól kommunikálni, hogy hát van, aki így csinálja, van, aki úgy csinálja, lehetséges, hogy neked is ízleni fog ez, és hasonlók. Tehát, hogy az, hogy ő otthonról mit hozott, otthonról mit tapasztalt meg, ő ugye első körben mindig úgy tudja elképzelni egy-egy alapanyagnak az elkészítését.
Egyébként szerintem ez egy nagyon fontos pont, az így csinálja, úgy csinálja, hogy mikor esik le egy gyereknek az, hogy az étel az nem csak úgy lesz, hogy azt a szülő vagy a szakács elkészíti, és hogy ez mennyire fontos, akár az ételnek, nyilván gyerekek esetében óvatos vagy egy ilyen kifejezésről a tisztelete, de mégis előbb-utóbb arról van szó, hogy ha a konyhában együtt főzünk, vagy ha mindig csak elé kerül, az már szerintem úgy, ahogy van a gasztroipar, vagy a vendéglátáshoz való viszonyát befolyásolja, hogy tudja értékelni, hogy ezt valaki kitalálta, elkészítette, összeválogatta a tányért, lerakta elé. Szerintem ez egy nagyon fontos lépés kell, hogy legyen.
Én nem tudnám jobban összefoglalni. Ez így van, és valószínűleg a Éva meg tud erősíteni benne, hogy a rosszul evésnek az egyik feloldási módja az éppen az, hogy ez az érzelmi viszony, ez kialakul az étellel, az elkészítés, meg a megtermelés kapcsolatában, ami egy nagyon-nagyon természetes folyamat. Az nem természetes, hogy itt a sarki gyorsértelemben kapunk valamit, és akkor lenyomjuk nagyon-nagyon gyorsan a torkunkon. Nekem meggyőződésem, hogy az ételnek nem csak kalória értéke van, hanem érzelmi értéke, és ez az érzelmi érték nagyon-nagyon fontos, és ez nem feltétlenül racionális szál az ételhez, de nagyon-nagyon-nagyon fontos, és hogyha ez az érzelmi szál, ez nincsen meg, akkor bizony az evés az, hát az nem tudom, hogy az a kalóriafelvétel lesz, vagy töltekezés, vagy éjségelverés. Azért az emberi étkezés az érzelmekkel, csomó szociális érzelemmel gazdagított folyamat. Ezt nem lehet kivenni az étkezésünkből. Együnk otthon, vagy együnk éppen étteremben?
Képzeljétek, hogy úgy vittem, vagy vertem át otthon most a zeller pürét, hogy ugye az, hogy hámozni nem tudja, vágni nem tudja, aztán a víz már forró. Egy dolgot tudtam tenni, hogy a zeller püré készítésbe bevonjam őket, hogy a hideg vízbe a fölkockázott zellert ők dobták bele. És 3 hanvába holt kísérlet után így negyedikként megették. Csak azért mondom el a példát, mert akár ennyi is elég volt. Hogyan érdemes és mibe érdemes bevonni ahhoz a gyereket, hogy az ételhez így módon megváltozzon a viszonya?
Hát szerintem az a jó hír ebben, hogy rengeteg ilyen pont van, amikor kapcsolódni tudnak. Például az egyik, hogyha már mindjárt a növényeknek a fejlődését nézzük, ugye sokan jönnek azzal a kifogással, mondjuk így, hogy hát sokadik emeleten laknak, kis lakásban nem tudnak ugye növényeket termelni. Például nekünk is így volt paradicsomunk otthon, tehát paradicsom, paprika, meg kell találni azokat, vagy meg lehet találni azokat a zöldségeket, például itt lehet otthon is akár ilyen cserepes körülmények között is akár termelni, és a gyerekek imádják, hogy látja nap, mint nap, hogy nő, ugyanúgy picit párhuzamot font saját magával is egyébként akár, hogy látja azt, hogyha táplálva van, ha locsolva van vízzel, akkor milyen szép tud lenni, hogy lesz virága, hogy a virágból pici bogyó, abból meg ugye a paradicsom, és ugye azokat például sokkal szívesebben is megeszik, vagy megkóstolják, tehát ez az egyik rész. A másik az ugye az, amikor feldolgozzuk ezeket az élelmiszereket, és ebben segítenek. Egyébként ezt már nagyon-nagyon kiskortól be lehet őket vonni, Ugye egyrészt a szenzoros érzéküket is tudjuk vele fejleszteni, ugye amikor a zsemlemorzsába, vagy a lisztbe, vagy akár a lencsébe turkál, ezek nagyon pozitív dolgok ugye a taktilis érzékelésnél, de akár ugye azt, hogy ezeknek van illatuk, amikor például Zeller egy megint csak egy jó példa, amit mondtál, ugye önmagában, amikor ott van kis gumóként, hát nem sok minden csúnya is, meg nincs is illata semmi, de amikor már ugye fejtjük a héját, ugye meghámozzuk és felkockázzuk, akkor már annak nyers mi voltában is van egyfajta illata. És ha az ugye pozitív pillanatában éri a gyereket, az egy hatalmas plusz lehet abban, hogy aztán amikor elkészül, az az étel az tehát kóstolásra is kerüljön. És Attila, te szoktál arról beszélni, hogy ha éhes a gyerek, akkor amikor eszik, akkor ugye meg hát szinte nyerst ügyünk is lehet akár.
Hogyne, tehát az éhség az egyik legjobb fűszer. Éhezés esetén ez a neofóbia, amiről az imént beszéltünk, nincsen túlélési értéke. Igazából a neofóbiának itt a bőségben van jelentősége, mert hogyha nincs mit enni, akkor mindent megkóstolunk, mert hiszen meg kell találni azt az ételt, amit szeretünk, és utána majd kiderül, hogy az ehető-e. Azért én itt egy nagyon fontos tanulási módot megemlítenék, ez az ízoverzió tanulás. Szóval minden embernek van olyan étele, amit mások megesznek az adott kultúrába, de ő megszagolni se tud. Ennek nagy valószínűséggel valami kora gyermekkori emésztőszervi rosszul lét az oka. Mert hogyha eszünk egy ételt, és utána 12 órán belül rosszul leszünk, nem a fejünk fáj, emésztőszervi problémánk van, akkor azt az életre megtanuljuk összekapcsolni azt az ízt, amit 12 órán belül fogyasztottunk, és a rosszul létet, és ezen kívül egy élet hosszíglan, hogyha megérezzük annak a szagát, akkor már rosszul vagyunk tőle, nekünk. Mindenkinek van egy ilyen étele, de nem, valóban, ahogy Éva mondta, nem emlékszik rá, hogy mi volt ez a kiváltó, és miért undorodik tőle. És az a baj, hogy ezt ilyen újra kondicionálással nem lehet fölülírni. Egész egyszerűen nem, mert hogy túlélés értéke van. Mert hogyha egy picit eszünk abból a toxikus mérgező anyagból, akkor megtanuljuk, hogy soha többet. Pedig lehet, hogy nem is az okozta a rosszul létet, de mégiscsak megtanuljuk.
Tudjátok, mi az, ami elkezdett motoszkálni a fejemben? Hogy ez az egész, amiről beszélünk, ez egy nagy-nagy kajamarketing. Hogy igazából arról van szó, hogy a gyereknek valami hozzáadott értéket kell társítani az ételhez, és el kell neki adni. Ugye ott van a spenót, amit sokan nem szeretnek, de aztán volt egy izmos rajzfilm figura, és hirtelen értéke lett. Én a Mr. Strongot szoktam olvasni nekik, mert a tojástól lett erős, azóta zapálják a tojást. És tulajdonképpen erről van szó, hogy el kell adni, és igazából, ha egy picit elrugaszkodunk a családtól, és most áthelyezzük a hangsúlyt tényleg az éttermek, a gasztrovállalkozások világában, az is arról szól, hogy valahogyan behozni a gyereket, behozni a családot, nem? Hát igazából marketingről beszélgetünk, és egy ételt hogy lehet jónak ábrázolni.
Így van, tehát hogy a gyermekkortól nyugodtan kitágíthatjuk ezt a problematikát egyben a felnőtt kor felé is, mert hogy az új étel készítményeknek nagyjából a 10% az, ami megmarad egy év múlva is a piacon. A 90%-át azt nem fogják szeretni. Tehát egy hatalmas nagy kihívás az, hogy a gasztronómiai újdonságokat milyen módon lehet eladni. Egyébként a második világháborúban az amerikai hadsereg pénzelte nagyon a kutatókat, hogy kiderítsék, hogy hogyan lehetne az egyébként nagyon finnyás amerikai katonákat, meg az amerikai lakosságot rávenni, hogy egyik meg a belsőséget, például a májat. A máj az egy olyan étel az Egyesült Államokban, amit a szerencsétlen bevándorlók esznek, egy normális amerikai nem eszik. Egyébként ez meg pocséklás volt, tehát hogy azt gondolták, hogy a világháborút azt fogja megnyerni, aki fitten marad, nem lehet tudni, hogy meddig tart majd a világháború. Elképesztő mennyiségű hadipari kutatást végeztek, hogy hogyan lehet bevezetni egy új ételt, és utána ez átvonult a polgári világba, és valóban a marketingbe. Szóval azt egyébként már a két világháború között nagyon-nagyon tudták ezek a nagy élelmiszeripari mágnások, akiket nem fogok megnevezni, de hogy tudták, hogy a gyermeknek az ízvilágát a korai gyermekkorban kell például hozzátáplálása, nem elég az anyatej. Ha valamire való anya vagy, akkor hozzá kell táplálni még hozzá ebből a típusú, a 30-as években itt van Magyarországon, itt vannak azok a cégek, akik a valamire való anyának megmondják, hogy mikor kell megetetni a gyermeket, meg a gyermeknek hány dekát kell kell lenni. Mi lesz ebből? Édesapám, ébresztő, itt van az idő. Azt mondta, Ötker, ki lehet most itt mondani? Azt írta az Ötker, hogy most már neked enni kell, máskülönben ilyen halsz. Megeteti, leméri, nem ettél annyit, amennyit kellett volna, még egyszer megeti az anyád mindenségét. Én egy jó, valamire való anya vagyok. Mi lesz ebből? Két dolgot nem tanul meg a gyermek, hogy mikor volt éhes, meg mikor lakott jól. És itt van már a két világháború között megalapozva az, hogy majd 20-30 év múlva, majd itt a fogyasztói társadalomban fogalmunk sincs, hogy mikor vagyunk éhesek, és mikor jól majd a marketing megmondja. A gyermekeknek a további marketing felhasználása, a gyermek az egy nagy akkor, amikor a háziasszony bevásárol, mert a gyermek fogékony a reklámokra, úgy hallgatja meg a reklámot, minthogyha az egy mese lenne, és megjegyzi. És amikor bevásárolnak, akkor meg fogja mondani, hogy mit vegyünk meg, anya.
Az sem mindegy, hogy mi van 1 méter 20 centi magasan nyilván,
bizony,
ugye?
Bizony, meg hát már...
Mármint a pulton.
A marketingesek azt is tanul, a gyermekeknek a könyörgési stratégiáit tanulmányozzák, és a rajzfilmekben benne van az, hogy hogyan lehet rávenni anyát, hogy ezt vegyen, vagy azt vegyen. Tehát, hogy azért az élelmiszerpiac az egy hatalmas nagy gazdasági versenynek közepén van, túltermeléssel is, és éhezéssel is, mindenféle egyebeket, de hát ott el kell adni. Tehát a táplálkozás marketinges kollégák nagyon sokat tudnak arról, hogy a gyermeket hogyan lehet elcsípni.
Egyébként nem is feltétlenül csak erre gondoltam, hanem arra is, hogy vajon a gyereken keresztül hozza be a családot az étterem, vagy mindenképp a felnőtt megy el enni, és igazából egy játszósarok, meg egy jópofa teríték is elég ahhoz, hogy magával vigye a gyereket. Tehát a gyerek viszi magával a szülőt, vagy a szülő a gyereket. Melyik a jobb irány ahhoz, hogy végül megvalósuljon az, ami nagyon sokáig csak otthon az asztal körül, hogy a család elmegy enni?
Hát utólagos engedelmetekkel egyébként én végeztem egy kis minikutatást a közel 80 ezres fős csoportomba, és megkérdeztem erről az anyukákat, hogy ők mi alapján választanak, és alapvetően új étterembe egyébként akkor mennek, hogyha ezeket az információkat ők már a honlapon vagy az egyéb social media oldalaikon megtudják, hogy egyébként lesz-e majd ott játszósarok, lesz-e majd ott arra lehetőség, hogy mondjuk etetőszékbe tegyék a gyermeküket, és a gyermek menü egyébként, amit én azt gondoltam, hogy egy fontosabb szempont lesz a kiválasztásánál, egyébként egy másodlagos helyre szorul, egész egyszerűen azért, mert azok, akik picit tudatosabbak vagy változatosabban étkeznek otthon, azok inkább azt a megoldást választják, hogy vagy a gyermeknek is rendelnek külön, és a maradékot vagy megeszi apa, anya, vagy elcsomagolják, vagy valamelyikőjüknek az ételéből adják. Tehát a két szülő összeadja a gyermeknek a harmadik adagot, de alapvetően a választást az indikálja, hogy egyébként az étkezésnek az ideje alatt ők mennyire tudják a gyermeket lefoglalni az étkezésen kívüli időszakban.
Most gondolkodnom kell, hogy lefoglalni az asztalon kívül?
Vagy a játszósarokkal, vagy a játszósarokkal, de ugye most egyébként az is észrevehető, hogy ugye a vírus helyzet miatt jobban preferálják azt, hogyha mondjuk kapnak egy kis színezőt, egy kis ceruzával, amit ott a gyerek az étkezés közben tud esetleg használni.
Tehát nem enni megy a gyerek elsősorban, vagy nem enni viszik?
Nem enni viszik. Nem a gyermeket, új ízeket megismerni viszik az étterembe. A szülők mennek társas életet élni, vagy kikapcsolódni, és egyébként viszik magukkal a gyermeket.
És ennek nem lehet az oka, hogy a gyerekmenü, ha van, akkor az olyasmi, amit igazából nem biztos, hogy akarunk, hogy ő étteremben akár annyi pénzért egyen, és miért nem találunk mondjuk rajta adott esetben, miről beszéltünk, lencse turkálásról, miért nem találunk lencse főzeléket? Tehát milyennek látjátok egyébként a hazai gasztropiacon, ha létezik ilyen a gyermekeknek szánt rövid kis étlap végi menüsort, mennyire kéne visszahozni azt a bizonyos lecsó vagy ratatouille feelinget, amikor a gyerek fölsikít, hogy hát 2 éves koromban csupa ilyet főzött nekem a nagymamám.
Igen, ez van szerintem a háttérben, hogy azért nem indikálja a gyermekmenü, vagy amit ott kínálnak a család étterem választását, mert hogy nagyjából mindenhol ugyanaz kapható. Jobb, kevésbé jobb minőségben, de amúgy a választék egy nagyon szűk mesdjén mozog, és ez, a szülőknek ez nem lesz szempont. tehát nem fogja őket arra indikálni igazából, hogy ezért vagy azért menjenek alba az étterembe, tehát az étel maga az nem. Viszont az a visszajelzés, hogyha ez egy picit lehetne változatosabb itt, és egyébként a gyümölcsökből készült akár desszertek, vagy akár a főzelékek megjelentek, vagy akár a saláták és a hal, amit ugye a legtöbb kisgyerek most már szerencsére azért nagyon szeret, és a különböző halételek, és nem a halrudacskára gondolok, ha megjelenne, akkor az egyébként egy pozitívum lenne még a szülők tekintetében. Tehát, hogy azt mondaná, hogy hú, és akkor még ezek mellett, még egyébként a gyerekmenü is olyan. És egyébként, bár nem kis gurmék, ugye ezt tudjuk, a gyerekek, viszont én azt tapasztalom, hogy az, hogy ez a tálalás, az hogy néz ki, hogy ez a tányér az milyen, amin neki adjuk az ételt, az bizony nagyon-nagyon sokat számíthat.
Van még valami, ami szerintem megint saját tapasztalat sokat számít. Ha otthon vagyunk, ketten vagyunk, csak ő van, meg az étel, akkor nagyon sokszor talál kibúvót, de amikor elvonjuk a figyelmét, és nyilván rossz esetben, de sok ilyen létezik, néz valamit közben, vagy adott esetben ott az egész család, és zaj van, és jövésmenés van, észrevétlenül elfogy az étel. És ezen a ponton szerintem fontos volna arról beszélni, hogy amikor elmegy a család enni, akkor ott van-e annyi inger, hogy a végén kijönnek úgy a szülők, hogy nocsak, hát az étteremben megeszi az ételt, amit otthon meg meghagy. Szóval mekkora jelentősége van a társas étkezésnek akkor, amikor elmegy a család?
Hatalmas nagy. Mindenféle piackutatásokat, meg ilyen közvéleménykutatásokat, meg attitűdkutatásokat végzünk méghozzá úgy, hogy minden kutatásunk eredménye összevethető más kutatásoknak a végeredményével. Egy ilyen vizsgálatban létrehoztunk egy ilyen érzelmi rangsort. Nevesen, hogy milyen márkák, politikai szereplők, sportolók, mesehősök és egyebek azok, amik a legnagyobb érzelmet mozgatják meg, és habár nem gyermekkorban, hanem sebülőkorban, meg egyetemisták korosztályában azt találtuk, hogy az otthon enni hívó szó az, ami a legintenzívebb érzelmeket indítja be. Nincsen még egy, még a cukros üdítő, ami nagyon-nagyon jelentős érzelmeket indít be a reklámjai által, mert hogy életérzésen keresztül adja el magát, még az a második sorba sorolódott, de az, hogy otthon enni jelen pillanatban, úgy tűnik, hogy a legintenzívebb érzelmeket mozgatja meg. Tehát az étkezés valamilyen oknál fogva, evolúciós oknál fogva, az embernél egy társas jelenség. Ráadásul az asztal körül mindenféle viszonyrendszer megjelenik. Van a családterápiának, meg a pszichoterápiának a 10 legjelentősebbe között egy Salvador Minuchin, aki a családterápiáit úgy kezdi, hogy meghívatja magát egy közös étkezésre a családhoz. Megfigyeli, hogy esznek együtt. Ezt követően nem kell panaszkodni a családnak, mert fogja tudni, hogy mi a probléma. Ki az, aki a legfinomabb falatokat kapja, ki az, aki az asztalfőnél ül, ki az, aki szed a másiknak, ki az, aki a legtöbbet kapja, ki az, aki kritizál, ki az, aki megvédi az ételt. Egyáltalán az étkezéssel kapcsolatos diskurzus az mit jelent? Ott minden megjelenik. Ezek a szociális viszonyok nagyító alá kerülnek annak, aki érdeklődik iránta. Éppen ezért az, hogy a gyermek megeszik-e valamit, vagy nem eszik meg valamit, ott bizony egy csomó szociális viszonyítási pont van. Csecsemőknél figyelték meg azt, hogyha az egyik dada ad egy ételt, szívesen megeszi a gyermek, egy másik dada adja, akkor nem. Tehát az, hogy hogyan adja a dada, milyen nonverbális jelzései vannak, amikor apa, anya eszik valamit, akkor milyen grimaszokat vág, a gyermek az nagyon-nagyon jól fogja tudni. És bizony, hogyha valaki úgy eszik meg valamit, hogy grimaszokat vág, vagy öklendezik, akkor kérem szépen nem fognak segíteni a Michelin csillagok sem, mert nem fogjuk megenni azt az ételt mi se, de a gyerek, neki viszont nagyítói vannak arra, hogy ezeket a viszonyokat érezze. Tehát, mondjuk egy étterembe átfordítva.
Ezt akartam pont mondani, hogy mi történik egy étteremben?
Hát az, hogy például anyámtól elfogadom az ételt otthon, de ettől a csúnya bácsitól meg nem. Aki ilyen,
Vagy igen.
Hát vagy igen.
Az még
hát
vagy igen. Nem lennék hát, az anyuka, aki végignéz, hát, hogy a pincér hát, által hát, letett tányért szívesebben hát, megeszi.
Pontosan, és pontosan erről van szó, hogy ugye az ételnek nem csak állaga, színe, íze, egyebeke vannak, hanem mögötte ott van a szociális viszonyrendszer. Hogyan adták és kiadta azt.
És körülöttünk mindenki ugye szépen ül, szépen fogja a villát, és eszik, ugye? És azt lehet mondani, hogy Istvánka, hát nézd meg, az a néni, az a bácsi.
Így van, szóval Anna, megint az evolúcióba vissza költözve az étteremből, annak hatalmas nagy túlélési értéke volt annó, hogyha láttuk, hogy a többiek mit esznek, és annak az evésnek mi a következménye. Nem nekünk kellett átélni ezt az ízevarzió tanulást, és erre valami viscerális zsigeri úton reagálunk. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy sokan esznek, akkor, és jó ízűen esznek, akkor, ahogy Arany János mondja, a családi körben jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. És ez tényleg így van. Akkor éhesen, sokan együtt, egy valaki undorodik attól az ételtől, tehát nem egységes ez a nyomás ott az asztal körül, akkor a gyerek azt rögtön le fogja reagálni. Ő sem fog szívesen enni.
Ezért szoktuk kérni az apukákat, hogy amikor együtt esznek, akkor próbálják meg magukba rejteni, hogyha valami kevésbé ízlik, mert bizony a gyerekek, azok, ahogy Attila mondja, mint egyfajta, így ki vannak teljesen élezve a szülők, nem csak a verbális, hanem a nonverbális, akár csak egy szemrebbenésükre is, és ezért szoktuk például azt mondani, hogy ha újdonságot esznek, akkor egy nagyon picit nem durván, de el is lehet túlozni, hogy de finom, tehát ez most tényleg anya, ez most annyira jól sikerült, és hasonlók. Nálunk egy ilyen volt az, ami 2 év után meghozta a szőlőnek a kóstolását. Tehát az Istenért nem bírtuk a gyereket rávenni, hogy megkóstolja, és egyszer hoztunk aposomtól több ilyen szőlőfajt összekeresztezett, és tényleg egy ilyen nagyon fűszeres, nagyon ropogós, mag nélküli szőlő sikeredett, és így a férjemmel pont beszéltük, hogy ez mennyire finom és mennyire jó, és a gyerek maga jött oda, hogy ti mit esztek? És akkor mondtuk, hogy na gyere, akkor kóstoljuk meg. Tehát, hogy annyira sok kis pici apróság, de semmi bonyolult dolog egyébként nincsen benne. Tehát szerintem abban megállapodhatunk, hogy nem egy olyan dolog, ami tőlünk esetleg messze kell, hogy álljon.
De nagyon gyorsan el lehet szúrni.
Sajnos igen.
Ugye, amint az asztal körül megjelennek a feszültségek, a problémák, netán a szülőnek az az ijedelme, hogy nem eszik meg a gyermek, és elfogy a türelme, és az anyád úristenét. Én egy jó anya vagyok, jó apa vagyok, most nem marad semmi a tányérba is megeszed, na itt szokott elromlani ez.
Meg hát szokásos hibák, mert ugye létezik az a mondás, hogy sütivel zsarolom a gyereket, az, hogy ugye tolja le a többit, mert különben nem eszed meg a sütit. Létezik, és inkább most tényleg kérdezem, annak, hogy privatizálnám a frekvenciánkat, de hogy mi a jó, hogyha azt mondjuk, és ahhoz ragaszkodunk, hogy ma ez az ebéd, és vagy megeszed, vagy nem kapsz semmit, vagy az a jó, amiben néha belepusztulok, de mégis megteszem, hogy akkor a negyedik ételt is kiveszem, megmelegítem, elkészítem, hogy hát, ha beletalálok az aznapi ízlésébe. Tehát hány módon lehet elszúrni, csak ezt akarom mondani, és mihez érdemes ragaszkodni?
Hát ugye az egy, ezt a feszültséget tudja a szülőben szerintem már egy picit csökkenteni, hogyha tudjuk azt, hogy legalább egy valami olyan dolgot teszünk az asztalra, amit biztosan megeszik a gyerek. Ez lehet egy köret, ez lehet egy mártás, ez lehet egy leves, ez lehet egy párolt zöldség, bármi, de valami van az asztalon, amit legalább biztosan megeszik. Ugye ez már egy fél siker bennünk, egy picit a feszültséget csökkentő, a gyerekben van egy biztonságérzés, hogy valamit tuti tudok enni arról az asztalról, és akkor egyébként sokkal könnyebb a tapasztalatok alapján új dolgot egyébként letolni a gyerek torkán, de nyilván ennek nem szabad így történnie. De az, hogy nincs nyomás.
Választani?
Hogy a fenében ne? Persze. Tehát, hogy az a legjobb.
De szerintem azért, én ugye nem biztos, hogy így csinálom, de biztos, hogy van szülő, aki azt mondja, hogy gyerekem, ez ma az ebéd, kéred vagy nem?
De az asztalon lévő ételekből kell, hogy tudjon választani.
Nem minden asztalon van mindig sokféle étel.
Na igen, de ha azt mondjuk, hogy úgy főzünk, most csak maradjunk egy példánál egy spenót főzeléket, hogy előtte ő soha nem evett, hát azért az valljuk be eléggé rizikós. Tehát azért mellé akkor legalább valami olyan ételt, ami nagy valószínűsége, mert az a baj, az is egy feszültséget kelt a gyermekbe, de ezt majd Attila vagy megcáfolja, vagy megerősíti, hogyha az egy dolog van, és ő nem tud gyakorlatilag választani, ő neki egy kötelező érvénnyel kellene valamit kezdenie azzal az újdonsággal, és ő benne is az egy feszültséget kelt. Tehát, hogy oké, hogy azt mondjuk, hogy oké, van spenót főzelék, de ahhoz mondjuk legyen akkor egy burgonya kroket, egy tojás, egy bármi, egy kenyér, egy kifli, bármi, amit tudjuk, hogy egyébként ő biztonsággal megeszik.
Szóval a gyermeknek egy nagy hatalom van a kezében, annak a tekintetében, hogy mit eszik meg, mit nem. és ezt nagyon gyorsan megtapasztalja. De hát mondjuk egy nagyon durva példa, de hogy az anorexia nervóza, ami ennek a legvégső kifutása serdülőkorban, amikor ilyen kórosan soványá válik valaki, annak az egyik oka az például az, hogy a gyermek megtanulja azt, hogy a családnak az összes feszültségét azt magára gravitálhatja. Például az, hogy anya meg apa rosszul van, meg baj van a ágyban, meg baj van az itt, meg ott, meg a... nem azzal foglalkoznak, hanem a gyermeknek a nem evésével, vagy az evésével, inkább a nem evésével. Ezáltal a családokat, vagy összetudja tartani a családot, tehát hatalmas nagy játszmák alakulnak ki az asztal körül a nem evés és evés tekintetében, tehát már messze nem arról szó, hogy a spenót vagy nem spenót, hanem arról, hogy a gyermeknek hatalma van, vele foglalkoznak. Most biztos, hogy vele fognak foglalkozni.
A már nem pedig megeszed, vagy a már pedig nem eszem meg?
Hát nem beszélve arról, hogy ugye egy 3 éves kor után úgy általában betör a dac korszak. Amikor a gyermek egészen addig azt mondja, hogy vegyél fel, utána azt mondja, hogy tegyél le. Na most erre jön a nevelő szülő, aki azt mondja, hogy már pedig megeszed, akkor a gyermek meg azt mondja, hogy kérem szépen betetszett avatkozni az autonómiámba, és az autonómiám azt követi, hogy én az akkor se eszem meg, ha egyéb iránt megenném. És innentől kezdve beindul egy olyan játszma, amiből kikeveredni. Nagyon-nagyon nehéz, mert a szülő is egyre feszültebb, ingerültebb, a gyermek ezt nagyon jól tudja, meg azt is megtanulja, hogy ő neki hatalma van a szülő fölött. És innentől kezdve nem ételkészítés technikai problematika ez, hanem a család együttélésének a problematikája, amiben az étteremből beleszólni nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz, mert hát nyilván nem az étterem tulajdonos meg a pincér az, aki étterembe fogja tudni tenni a családnak a összebogozódott viszonyrendszerét.
A mai podcastunk nem sokára véget ér, ez mindenkinek szeretném azt javasolni, hogyha akár Éva, akár Attila szakterületével akarnak foglalkozni, akkor ugye az Anya kérek még című könyvedet, és hát nyilván a Manu menüt mindenkinek ajánljuk, illetve az Evés lélektana című könyvet, amit ugye Attila jegyez több más munkája mellett, de mindig úgy szoktuk abba hagyni a podcastot, hogy beszélünk arról, hogy mi lesz adott esetben egy év múlva, de a ti esetetekben ezt egy picit megcsavarnám. Ha ti nyitnátok gasztrovállalkozást egy év múlva, akkor ki a saját szakterületét figyelembe véve, mit tenne azért, hogy oda családok és gyerekek menjenek? És itt beszélhetünk tényleg a környezet kialakításáról, a menü kialakításáról. Van egy helyetek, van tőkétek, hogyan lehet családokat étterembe vinni és gyerekeket.
Hú, hát én ezzel nem gondolkodtam
még soha.
Csak
egy tanácsot, ami szerinted fontos lenne.
Hát szerintem a gyermeki világot, meg a gyermeki látópontot kell a középpontba helyezni, és azzal kell dolgoznunk.
Éva, elvetted a szót előlem, mert én ez pontosan ezt
akkor együtt szóval fogunk nyitni, tehát ez már teljesen biztos.
Ez már biztos, én nagyon-nagyon örömmel. Szóval ilyen logikus, racionális tanácsokkal, parancsokkal a gyermeknek az étkezési szokását nem fogják tudni bővíteni, ez egészen biztos, sőt, bele fognak szaladni abba, ami igen gyakori a kultúránkban, és ez az orális abúzus, a szexuális abúzusnál is gyakoribb. A menzától kezdve az iskolába, hogy gyerekem mindent megeszel, mert hogy az etióp gyerekek éheznek, és te meghagytad az ételt, azt nem lehet. Egészen otthonig, amikor a végső az lesz, hogy na gyere csak, gyermekem, megtömlek. Én így utáltam meg a csirkét, és azóta se tudok enni, az óvodába elkapott az óvónéni, aki nekem egyébként mellesleg a titkolt szerelmem lesz. Mindegy, elárultam, vagy szerelmem volt, elkapott, és megtömött a csirkével, és én azóta a szagát se bírom. Annyira sikerült a terápia. Szóval a gyermek nyelvén megszólítani. A gyermek nyelvén, és ezt meg tudja tenni az étterem is. A gyermek
vicces
nyelven
tehát a rajzfilmes tányérról beszélünk.
Nem a racionális dietetikai tanácsadás, hogy gyermekem monofágiás leszel, hogyha csak a dínós ízét eszed meg, hanem a teríték, a vizualitás. Az, hogy van berendezve egy étterem, gondolnak-e a gyermekre, van-e valami színező, ahol megesznek valamit, ami nem csak a dínó.
Hogy az ő méretükre van-e étkező asztal, szék, eszközök.
A pincér néni bácsi felkészült-e arra, hogy úgy tud tudja megszólítani a gyermeket, ami által az ő ételét majd meg fogja enni a gyermek, vagy ez eleve kontraindikált, és nem fog úgy reagálni rá. Nagyon-nagyon fontos még egy dolog, itt a második világháborús hadipari gasztronómiai kutatásokat megemlítettük ott, annak a megoldása az volt, hogy átkeretezték a belsőségeket. Addig úgy hívták a katonák, hogy a szegény migránsok étele, és utána átnevezték, hogy a máj az a hős amerikai katonának az étele.
Marketing.
Marketing, és ezt úgy hívják, és ez egy önálló tudomány, hogy éttermi költészet. Hogyan lehet úgy megnevezni egy ételt, hogy annak a kívánatossága magasabb legyen, hiszen amikor bemegyek egy étterembe, nem tudok mindent végigkóstolni, kivéve, hogyha ilyen all you can eat jellegű az étterem, hanem a milliót nézem meg, megnézem, hogy ki várott rá, kinyitom az étlapot, hogyha már odáig bejutottam, és a neveket fogom megnézni. Árakat is, meg az étel neveit is. Szóval lehet úgy elnevezni egy ételt egy gyereknek, ami miatt ő azt fogja mondani, hogy na, én egy olyat szeretnék.
Mondjuk
na
most, egy mesehős alapján.
Mondjuk hát egy brokkoli krémleves, srekleves.
Igen, ezt akartam mondani.
Pontosan, az ő nyelvén. Na most ez a nyelv, ez ráadásul nem csak verbális, nem szavak által, hanem ez egy ilyen képi nyelv, minél inkább fiatalabb a gyermek, és még nem jár iskolába és óvodás, sőt, még bölcsődés, az a képi millió magának a terítésnek. Most láttam egy karácsonyi terítést, amikor ilyen fehér tányérokból egy hóembert raktak ki. Nyertek. Ott már egyel beljebb vannak. Tehát ez gyermeklélektan is, hogy egy gyermek az meg fogja kóstolni, vagy jól fogja érezni magát az étel. Azért fontos, hogy jól érezze magát, mert legközelebb ő fog dönteni, hogy oda megyünk-e, vagy oda nem, ahol. Egyetlen egy dolog, egyszer elmentünk, hát többször is elmentünk, de egyszer eljutottunk egy étterembe, nagyon csalódottak voltak a gyermekeim, ugyanis nem volt a Happy Meal menühöz, Happy Meal menü se volt, de nem volt hozzá olyan játék, amit össze lehet rakni, és kikérték maguknak, hogy miféle étterem ez.
Hát én elloptam ezennel a sreklevest, megyek, bevásárolok, és gyorsan meg is főzöm otthon, és azt tudom mondani, hogy a közös helyetekre, ahol ilyen nevű ételek ilyen millióban kerülnek majd a gyermek méretű asztalra, én biztos elmegyek a családdal, úgyhogy nagyon várom, és addig is nagyon jó munkát mindenkinek a saját
szépen.
Területén. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük
Éva
szépen,
várunk
szeretettel. Ezt meggondoljuk, ezt az éttermet.
Nektek is köszönjük a figyelmet, ez volt a Piknik Podcast 5. adása. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltál! A következő adásunkban a gasztronómiai márkaépítés alapjait járjuk körbe, egy témában jártas szakember segítségével.
Találkozzunk a következő részben is!
A tudásmegosztást a Mastercard támogatta.